Folytatjuk a beszélgetést, folytatódik az adóinfo, vendégem továbbra is a stúdióban Hegedű Sándor, az RSM adópartnere. A kiváról beszéltünk, ez a mai témánk, elmondtuk a változásokat, elmondtuk azt, hogy mik a keretei ennek az adónak, és ennek alapján az első kérdés, ami felötlött bennem, az az, hogy akkor, hogyha azokat a változásokat nézem, ami a létszámra, illetve a mérlegfőszegre vonatkozik, vagy bevételre vonatkozik. Ha ezeket nézem, hogy itt is változások voltak, akkor gyakorlatilag az a kormányzati szándék, hogy ez egy a kisvállalkozóknak, mikrovállalkozóknak egy kiemelt kategóriájú kedvező adózás biztosító adó nem legyen, az még megvan. Tehát ilyen értelemben indokolta az, amit a beszélgetésünk elején felvetett, hogy itt változtatásra van szükség. Mekkora még, vagy van-e még adóelőnye a kivának a maga 16%-ával az egyéb, tehát a TAO, társasági adó, illetve a szociális hozzájárulási csökkenés mellett?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen van. Éppen azért, amivel a szociális hozzájárulási adóhoz képest, illetve ezzel együtt járó szakképzési hozzájáruláshoz képest, ami jövőre 23,5% lesz együttesen, ahhoz képest a 16%-os kiva még mindig kedvező. A másik pedig az, amin szerintem érdemes elgondolkodni, hogy a kiva adó alapja idén jelentősen változott, átalakult, ami jövőre fog hatályba lépni. Ez pedig hogyan alakul? Eddig jellemzően egy pénzforgalmi szemlélete volt a kivának. Tehát azt nézték meg, hogy mennyivel nőtt a pénz eszközállomány, amiben beletartozott a pénztár, a bank, adott esetben a csekk, betétek, pénzbetétek, stb. Ez hogyan változott? Növekedett. Ehhez kapcsolódtak megadott korrekciós tételek, amik azt voltak hivatottak kompenzálni, hogy adott esetben ilyen-olyan eszközökkel mi módon lehet a pénztárt mesterségesen, vagy éppen a pénzállományt csökkenteni. És erre rakódott ez az ominózus 16%-os adó. Ez most január 1-től oly módon fog változni, hogy alapesetben a kivának az alapja a személy jellegű ráfordítás lesz továbbra is, ugyanúgy, ahogy eddig is. Azonban a pénzforgalmi rész helyébe egy új elem kerül, és ha nagyon leegyszerűsítve akarok fogalmazni, akkor azt lehet mondani, hogy a vállalkozásból kivont jövedelem fog adózni. Tehát, ha egy cég osztalékot fizet, ha egy cég tőkét szállít le, vagy egyéb mesterséges eszközökkel, pénzeszközátadásokkal, stb. Él megadott irányba, vagy követelést engedel kapcsolatoknak, stb. Tehát egy-két ilyen tételhez kapcsolódóan keletkezik csak adó alapja. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha egy olyan vállalkozással élünk, amelyik egy, vagy nincsen igazából eredménye, például azért, mert a jogszabályváltozások hatására a minimálbér, garantált bérminimum megemelkedik, és már nem olyan eredményes a cég, vagy úgy dönt, hogy ugyan eredményt termel a cég, de ezt az eredményt nem kívánja kivenni, hanem az eredménytartalékba bent tartja, illetve beruházásokra kívánja a pénzeszközeit fordítani, akkor ő gyakorlatilag csak a személy jellegű ráfordítások után fog adózni, kedvezőbben, mint egyébként egy általánosan adózó adóalany. Ennek következtében ezzel mindenképpen előnyt ér el. És fontos hangsúlyozni, hogy igazából majd akkor juthat el egyáltalán az adózáshoz, amikor eljut oda, hogy a vállalkozása osztalékot fog kivenni, vagy éppen tőkét fog leszállítani. Mire jó ez? Ez igazából, és ezt is sokszor hangsúlyozták, de szerintem nem biztos, hogy mindenki ez eljutott, hogy a kiva kiválóan alkalmas lesz ezáltal arra, hogy a növekedő vállalkozásokat támogassa, tehát az évről évre megtermelt eredményt ne kelljen ilyen módon leadóznia, hanem adott esetben majd csak később, hogyha a jövedelméhez az illető hozzá akar jutni. Hozzáteszem, ez nem egy egyedi történet, az Európai Unióban is van egy kicsit hasonló társasági adózási forma, például Észtországban, ahol szintén az a rendszer, hogyha valaki kiveszi a pénzt a vállalkozásból, akkor kell adóznia, addig viszont nem. Ennek megvan a logikája, megvan a gondolata. Éppen ez az, amit az előbb is hangsúlyoztam, hogyha valaki a vállalkozását kívánja fejleszteni, növelni, vagy éppen csak, hogyha a bérminimum és a minimál béremelkedésre gondolunk, életben tartani, akkor a kiva erre egy rendkívül alkalmas adózási forma lehet.
Ez akkor most itt létszámtól függetlenül áll ez az állítás? Itt számít-e az, ami korábban számított, hogy mennyi foglalkoztatottja van az adott cégnek?
Olyan értelemben mindenképpen számít, hogy ha személy jellegű ráfordítása magas, ha többen vannak a cégben, akkor ennek arányában mindenképpen nyerni fog vele. Hiszen a az adókulcs alacsonyabb. A másik része a dolognak, hogy ez hogyan adózik az adózás előtti eredményhez, ott egy kérdőjel van, olyan értelemben, hogy az illető vállalkozás, illetve a tulajdonos ki akarja vonni ezt a megtermelt eredményt a cégből, vagy sem. Ha ki akarja vonni, akkor már nem mindegy, hogy milyen a nyereségességi szint a személy jellegű ráfordításokhoz arányosítva. Ha viszont nem kívánja kivonni, és a továbbfejlődés, vagy éppen a tovább lét mellett dönt ilyen értelemben, akkor számára gyakorlatilag mindenképpen megérheti a kivált választani, hiszen onnantól kezdve számára csak a személy jellegű ráfordításnak alacsonyabb adó kulcsa marad. És akkor még egy dolgot érdemes talán a kívánál hangsúlyozni, hogy a társasági adóban sokféle adó kedvezmény, adóalap kedvezmény található. Itt a kivába egy nagyon érdekes rendszert vezettek be, hogyha az adott évi, nevezük így eredmény, ugye, hogy osztalékot vettek, itt tőkét szállított le, egyéb módosító tételek negatív értéket mutatnak, és az új szabály szerint ez könnyen lehet, hogy negatív értéket fognak mutatni. Ez akkor kvázi veszteségként jelenik meg, ezt a veszteséget ő elhatárolhatja, tovább viheti. De ugye a kivába volt egy olyan szabály, illetve jövőre is érvényben lesz, hogy a személy jellegű ráfordítás után viszont mindig meg kell fizetni a 16%-ot. De ha valaki immateriális jószágot, vagy éppen tárgyi eszközt, korábban használatban nem vett tárgyi eszközt vásárol, vagy éppen önmaga hoz létre, ennek a költségével, illetve ehhez kapcsolódó kiadásaival, ennek mértékében ezt a negatív eredményt tulajdonképpen, amit megtermelt, ezzel még csökkentheti a személy jellegű ráfordításnak az összegét. Ezáltal, hogyha valaki tényleg egy növekedési pályát, vagy egy beruházás intenzív életét éli a vállalkozás, akkor nem elég, hogy nem kell az eredménye után adózni, nem elég, hogy azon nem kell gondolkodni, hogy például a fejlesztési tartalék vagy egyéb eszközöket hogyan tudna használni a társasági adó keretében, hanem még a személy jellegű ráfordítással rakódó adókulcsot is csökkenteni tudja, mármint az effektív adókulcsot olyan értelemben, hogy már nem ugyanaz után az alap után fog 16%-ot adózni, ami után egyébként 23 és felett adózna, hanem ennél kevesebb után, hisz ezekkel a beruházási értékekkel csökkentheti ezt a személy jellegű ráfordítás összegét.
Mit kell tennie annak, aki esetleg úgy gondolja, hogy be akar lépni, mert számára ez jobb, illetve kell-e akkor számolni, akkor ezek szerint nem is nagyon kell alapvetően, tehát ez az egy eldöntendő kérdés van, hogy kiveszi a jövedelmet a cégből, vagy nem. Vagy nem?
Én azt gondolom, hogy én ez egy kicsit óvatosabb duhaj vagyok. Tehát mindig azt mondom, hogy egy ilyen változásnál érdemes átgondolni a vállalkozás, milyen életciklusában van. Egyáltalán ezeket a mutatókkal alá be tud-e csúszni. A következő években mit tervez? Vannak-e kapcsolt vállalkozásai? Ha vannak, össze kell adni, és akkor milyen eredmények vannak például? Tehát számtalan tényező van. Igen, nagyon sok vállalkozás számára ez megérheti, de azért mindenképpen érdemes ezen elgondolkodni. És csak egy kicsit összehasonlítás, ugye sokszor néha talán szakemberek fejébe is egy kicsit össze tud csúszni azt, hogy a kivát válasszuk, ne válasszuk, kata, stb. Ugye abba eltérő, hogy a kivánál a költségek, amik fölmerülnek, elszámolhatók. A katánál ugye tudjuk, az egy kvázi tételes adó, ott ez nem fordulhat elő. Tehát ebből csak oda szeretnék elmozdulni, hogy a kivá sokkal szélesebb körben lehet érdekes és izgalmas, hiszen a költségek elszámolhatók, még akkor is, hogyha nap végén, adott esetben nem ez lesz az adónak az alapja, de hogy ezek önmagába problémát nem okozhatnak. Ugye sokan fölteszik a kérdést, hogy mi lehet igazából annak az oka, hogy az elmúlt időszakban, ezért 2013. január 1-e óta gyakorlatilag már a negyedik adóév is letelik, és miért ilyen kevés adózó választotta a kivált. És ezen úgy tudom, a minisztériumban is elég sokat gondolkodtak, sőt, írtak is róla a nyár folyamán, és ugye az egyik a klasszikus, ugye, hogy minden újjal szemben van valamiféle ellenérzés, vagy inkább bizonytalanság, de azért, ha megnézzük azt, hogy mennyien választották a katát, vagy a fénykorában mennyien választották az evát, akkor nem biztos, hogy ez az egyetlen indok. Lehet egy olyan indok, hogy az elmúlt szabályozás, ami most fog lezárulni, azért az elég bonyolultra sikeredett. Elég bonyolult, nagyon sok módosító tétel került be a rendszerbe egyszer. A másik pedig az, hogy nehezen volt összehasonlítható, nehezen lehetett nagyon plasztikusan lefordítani arra, hogy most társasági adó vagy kiva, melyik éri meg jobban, illetve ezek az értékhatárok, tehát a létszámadatok, az árbevétel, a mérlegfőszeg is viszonylag alacsonyan volt meghúzva. Most ez a kettő együttesen, hogy a számok is duplázódnak gyakorlatilag, az adóalap kiszámítása is sokkal egyszerűbbé, adott esetben sokkal kiszámíthatóbbá válik, és akkor még hozom a harmadikat, amit már többször említettem, ugye, hogy a jövő év során valahogy ennek a szektornak, ugye, klasszikusan a kicsiknek, ki kell gazdálkodnia a béremelkedést. Ez a három együttható lehet egy olyan hatása, hogy a kivált érdemes lesz 2017. január 1-től választani. Persze, itt még mindig az a kérdés, hogy azok a könyvelők és adótanácsadók, akik a vállalkozásokat körbeveszik, ők ezt javasolni fogják-e vagy sem, veszik-e a fáradtságot arra, hogy ezt átgondolják, és vállalkozásról vállalkozásra végig menjenek, és a saját ügyfélkörükbe legalább próbálják elmagyarázni a vállalkozóknak, hogy nekik ezt megéri választani, vagy sem.
Akkor ismerethiány van akár a könyvelőknél is.
Én azt gondolom, hogy van ilyen is. Tehát az látszik, hogy akár a könyvelők, akár az adótanácsadók részéről is volt egy idegenkedés az elmúlt időszakban. Éppen a bonyolultság, éppen számtalan esetben még bizonytalanság volt a jogszabály szövegének értelmezése kapcsán is. Ez nehézzé tette, bizonytalanná tette ezt a rendszert. Inkább mindenki a jól bevált régi adózási megoldásokat, társasági adó, EVA, adott esetben Kata választotta. De most ez az egyszerűsítés kapcsán azért én élek azzal a feltételezéssel, hogy a könyvelők és adótanácsadók számára is szimpatikusabb lesz. Ezáltal pedig adott esetben egy erőteljesebb marketing indul el majd a vállalkozások irányába.
Köszönöm szépen Hegedűs Sándort, az RSM adópartnerét hallották, a beszélgetést hétfőn délelőtt rögzítettük. Délutára pedig kiderült, hogy a parlament elé most hétfőn beterjesztett adócsomagban már szerepel a kiva általános adómértékének csökkenése. 16-ról 14%-ra fog változni, ha megszavazzák a képviselők, ami egyben azt is jelenti, hogy egyre többeknek éri meg inkább a kiva, mint az általános adózás. Köszönöm a figyelmüket, mára búcsúzik az Adóinfó szerkesztője, Panolini Erikó.